Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Óriási kiváltságnak érzem és élem meg azt, hogy ma reggel itt lehetünk családostul. Sokat hallottunk már a gyülekezetetekről, elsősorban Adorjánon keresztül, de Montival is van egy hát valamiért távoli, de mégis ugye már közeledő kapcsolatunk, mert segített nekem még egy jó 8 évvel ezelőtt körülbelül kiadni egy kis könyvet, ami az evangéliumról szól. És nekem, ahogy Adorján is mondta, tényleg a szívemben van az evangélium, és ezért is vállaltam örömmel ezt a szolgálatot. Bár ugye, mint pásztor és mint misszionárius én is ugye gyülekezetben tevékenykedem, foglalatoskodom, és nagyon sok a feladat és a szolgálat, úgyhogy egyre nehezebb kiszakadni, de mégis úgy éreztem, hogy ha ez a téma, és erre kértetek föl, akkor Ez egy Istentől jövő hívás és egy áldás is, nem csak nektek, hanem nekem is, ahogy ebben a témában készülhettem. Nagyon-nagyon nagy öröm, hogy van itt Budapesten, Észak-Budapesten egy evangéliumi, szabad evangéliumi gyülekezet, hiszen az egyik legnagyobb hiány és sürgető hiány Magyarországon szerintem ma az, hogy egyre kevesebb az élő evangéliumban meggyökerező és evangéliumból táplálkozó gyülekezet. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy ássátok csak tovább magatokat az evangélium mélységeibe bele. Nagyon jó volt hallgatni Dánielnek az első előadását, vagy prédikációját múlt vasárnapról. Nem is tudom, hogy ki a Dániel, csak a hangját ismerném föl, de most, ha nincs itt. Nagyon-nagyon jó volt hallgatni, és hát bátorítalak benneteket, hogyha aki készül a táborra, én nem tudom, hogy hányan jöttök majd, de foglalkozzatok ezzel a témával, ugye, amiket majd kiadnak, vagy kiadtak már írásokat, cikkeket, azt mindenképp olvassátok el. Én is majd adok ki kérdéseket, amivel készülhettek erre a hétre. Az elején én is hadd imádkozzak röviden, mielőtt belevágnék a témába. Drága mennyi atyán, köszönjük neked, hogy te ma is életben tartasz bennünket. A te kegyelmed az, hogy fölébredhettünk, hogy te erőt adtál, hogy fölkelhettünk, és te vagy az, aki összegyűjtöttél bennünket ma reggel ide céllal. Mert beszélni akarsz velünk, szívünkre akarod helyezni azokat az igazságokat, amiket kijelentettél a te igédben az evangélium által. Köszönjük neked ezt a sorozatot, hogy elmélyedhetünk most együtt a te evangéliumodban, és annak gyönyörűséges igazságaiban. Kérünk, hogy ne hagyd a mi szívünket üresen, hadd menjünk innen haza úgy, hogy elmondhatjuk majd a nap végén, hogy te adtál, és megtöltöttél, és felszabadítottál. Kérlek, hogy itt a meleg ellenére segíts, hogy tudjunk figyelni, ne lankadjon a mi figyelmünk, hanem tényleg halljuk és értsük azt, amit a lelked által te szólni akarsz. Amen. Azt a címet adtam a mai igehirdetésnek, hogy mennyei atyánk az evangélium legnagyobb ajándéka. Egy olyan kérdéssel szeretném kezdeni, én szeretném, ha elgondolkoznátok, nem csak majd így az igehirdetés alatt, hanem a következő hetekben is. És ez a kérdés, ez így hangzik, hogy milyen a keresztény ember? Milyen a keresztény ember? Mi az, ami a leginkább jellemeznie kell, hogy jellemezze kellene egy keresztény embert? És a kérdés sokféleképpen meg lehet válaszolni, de úgy gondolom, hogy a legtartalmasabb válasz az így hangzik. A keresztény ember az, aki olyan viszonyban van Istennel, mint a gyermek apjával. A keresztény ember az, aki olyan viszonyban van Istennel, mint a gyermek az apjával. És ezt az apa-gyermeki kapcsolatot hívjuk a fiúság ajándékának, ami az evangélium legnagyobb ajándéka. Galata 3:26 és 28, illetve 29-ben így fogalmaz Pál apostol. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok. Az Isten fiúság tehát nem valami egyetemes állapot, amelybe természetes módon mindenki beleszületik, hanem természet fölötti ajándék, amely a Jézusba vetett hit által lesz egyedül a miénk. Senki nem mehet az atyához, mondja Jézus a János 14.6-ban, azaz senkit nem fogad el fiának az Isten, csak is én általam. És Isten úgy szerette azokat, akiket Jézus által a kereszten megváltott, hogy valamennyiüket örökösévé fogadta, hogy részeseivé lehessenek annak a mély szeretett közösségnek, amelyben az Atya, a Fiú és a Szentlélek örökkön örökké létezett és létezik. Ez az evangélium legnagyobb ajándéka, amelyről bizonyságot tesz az új szövetségnek szinte minden könyve és minden levele. Galata 4 és 5-ben így ír Pál, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Aztán az Efézus 1-ben szintén ezt taglalja Pál, az 5. vers különösképpen, amikor így ír, mivel előre el is határozta Isten, az Atya, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Ő ezt előre elhatározta. Aztán a Róma 8, az evangélium szíve, közepe, ahol így fogalmaz Pál a 14. verstől, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Ószövetségben, ugye Istennek legelterjedtebb szövetségi neve Jahve név volt. És ezzel a névvel Isten a szent én vagyok gyanánt jelentette ki magát az ő népének. Azt közölve Izraellel, hogy ő a minden valóság mögötti valóság, és a minden ok mögötti ok. És volt ebben a névben valami magasztos, amely alázatra és rettenetes hódolatra indította benne hívőket. Hasonlóan az újszövetségi hívőknek sem jelentett kevesebbet Isten neve, mint az ószövetségi szenteknek jelentett, hiszen az Isten szentségéről és az iránta tanúsítandó méltó alázatról szóló ószövetségi kijelentés alapfeltétele ott van az új szövetség minden egyes lapján. Ám mindehhez hozzáadódott valami teljesen új. Az új szövetségi hívők számára Isten atya. Istent ők atyuknak nevezik. És azért lett ez Isten új szövetségi neve, mert az Istent és a népét összekötő új szövetséget Isten egy családi szövetségként jelentette ki. A keresztények Isten gyermekei és Isten örökösei. Éppen ezért az új szövetség már nem arra teszi a hangsúlyt, hogy milyen nehéz és milyen veszélyes közeledni a Szent Istenhez, sőt lehetetlen, hanem arra teszi a hangsúlyt, hogy a hívők bátran, bizalommal járulhatnak Isten elé, mint szerető mennyei édes atyukhoz egyedül Krisztus érdeméért. Többek között erről beszél Pál az Efézus 3.12-ben, amikor így ír, ő benne van bátorságunk és szabad utunk bizalommal a benne való hit által. És a zsidókhoz írt levél szerzője is ezt fogalmazza meg a 10. fejezet 19. versétől. Mivel tehát testvéreim bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel. És ebben az egészben az a legmegdöbbentőbb, nem csak így járulhatunk bátorsággal Isten elé, hanem úgy mehetünk hozzá, mint szerető, gyengéd, gondoskodó atyához, félelem nélkül, atyai odaadásának és szeretetének biztos reménységében. Ez testvérek, az új szövetségnek az üzenete és lényege. Ugyanakkor sokan vannak, akik szerint, ha Isten és ember kapcsolatáról, mint atya-gyermek viszonyról beszélünk, semmit nem mondunk az olyan embereknek, akiknek nem volt sem jó, sem gondoskodó, sem szerető apjuk, vagy éppenséggel apa nélkül nőttek fel. De az e fajta érvelés véleményem szerint nem állja meg teljesen a helyét. Mert nem igaz, hogy a legrosszabb tapasztalatok mellett se lehetne valakinek egészséges elképzelése arról, hogy milyen lenne egy jó apa. A tapasztalatainktól függetlenül mindannyiunkban ott élhet a tökéletes apa eszményképe, és ennek alapján ítéljük meg nem csak a saját apánkat, vagy ha nem volt, akkor azt, hanem a másokét is. És én nem hiszem, hogy létezik olyan ember, akinek Isten tökéletes atyai mi voltának gondolata semmit nem mondana, vagy netán ellenszenves volna. Másodszorban, és ez inkább a lényeg, Isten gondoskodott arról, hogy amikor az ő tökéletes atyaságának a miben létét akarjuk megérteni, ne szoruljunk az apaságnak az emberek által alkotott minták segítségére. Hiszen isteni atyánk a vele való kapcsolat képét teljességében kijelentette az ő megtestesült fia Jézus Krisztus által. Isten, akiről nevét kapja minden atyasság menjen és földön, Efézus 3.15, úgy jelentette ki magát, mint a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. És ez az egyetemes mérték mutatja meg, hogy mit is jelent valójában az, hogy mi, akik Krisztuséi vagyunk, Istent atyánknak nevezhetjük. Isten ugyanis azt akarja, hogy a hívők életének példája és mintája Jézus és az Atya egymással való közössége legyen. Ez legyen a minta, és ez legyen a mérce és példa. És hol találjuk meg az erről szóló kijelentést, tanítást? Elsősorban a János evangéliumában, és János apostolnak az első levelében. János evangéliumában az elsőként megnevezett evangéliumi áldás pontosan ez, hogy Krisztusban Isten fiaivá lettünk. János 1.9-től. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És itt, ami a lényeg, azt mondja, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Majd a feltámadás utáni első megjelenés csúcspontja, Jézusnak az első megjelenésnek a csúcspontja, az a pillanat, amikor Jézus így jelenti ki magát. 20. fejezet János evangéliumában, 17. vers. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Nem döbbenetes az az egész? Csodálatos? Azt mondja Jézus, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Beteljesedett testvérek, a feltámadással az, amiért Jézus imádkozott a János 17-ben, amikor így imádkozott a 20. verstől. Nem értük könyörgött csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindjárt egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Ez a tökéletes közösség, ez a tökéletes egység, ez az atya-fiúi egység és kapcsolat született meg pünköstkor, amikor megkapta az egyház Isten népe, a Szentlélek ajándékát, és a Szentlélek által bekerülhettünk abba a hármas kötelékbe, amelyben örökkön örökké élt a Szent Háromság Isten. Aztán, hogyha János első leveléhez lapozunk, melyek János levelének az alapgondolatai? Hadd hozzak 5 pontot. És most jó, ha nálatok van az a papír, és esetleg ezeket leírjátok. János első levelének alapgondolatai. Az első így szól, a fiúság, mint Isten szeretetének legnagyobb ajándéka. A fiúság, mint Isten szeretetének a legnagyobb ajándéka, a 3. fejezet, 1. és 2. vers. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ilyen nagy az ő szeretete, amit irántunk tanúsított, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket, és azok is vagyunk. 2. pont. Az Atya és a keresztény testvérek iránti szeretet, mint a fiúság etosza. Az Atya és a keresztény testvérek iránti szeretet, mint a fiúság etosza. 5. fejezet, 1-3. versig. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az atya-fiúi kapcsolat egyik ismertető jegye keresztényekben, bennünk, hogy szeretjük az Atyát, és szeretjük a testvéreinket. Mert ha szeretjük Istent, megtartjuk az ő parancsolatait. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből, és szeresd a te fele barátodat, mint magadat. És ez a parancsolat nem nehéz. Aztán a 3. pont, alapgondolat. Közösség az Atyával, mint a fiúság kiváltsága. 2. fejezet, 23. 24. vers. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az Atya sem. Aki vallja a fiút, azért az Atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az Atyában. Ha tiéd a fiú, ha hiszel Jézus Krisztusban, közösséged van az Atyával. És ez egy óriási kiváltság. Ha megmarad benned az, amit kezdettől fogva hallottál, az evangélium és annak igazsága, és ebből táplálkozol, ahogy arról Dani prédikált múlt héten, akkor megmaradhatsz az Atya és a fiú közösségében. 4. pont. Az igazság cselekedete és a bűn kerülése, mint a fiúság ismertető jele. 3. fejezet, 9. és 10. vers. Az igazság cselekedete és a bűn kerülése. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Megint csak egy újabb jellemvonása a fiúságnak, az Atyával való közösségnek. Gyűlölöd a bűnt. Gyűlölöd azt, amit az Atya gyűlöl, és szereted azt, amit az Atya szeret. És ez jellemzi az életedet. Erről ismerhető vagy, ismerhető fel, hogy valóban Isten gyermeke vagy. És végül az 5. pont. Jézushoz való hasonlóság, mint a fiúság reménysége és végcélja. 3. fejezet, 2. és 3. vers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Jézushoz való hasonlóság. Megint csak egy újabb jellemvonása Isten gyermekének. És végig reménykedik abban, hogy még nyilvánvalóbb legyen, és egy napon majd teljesen nyilvánvalóvá legyen, hogy mivé lettünk ő benne. János első levelét szokták a keresztény élet, vagy a keresztény, valódi kereszténységnek a tesztjének is nevezni. Ugyanis ebből a levélből valóban lemérheted azt, hogy valóban keresztény vagy-e. János apostol szerint a felsorolt 5 pont világos jellemzője a Krisztusban hívőnek. És ezért hívja fel a szenteket, a testvéreket, máshol a korintusi levél, második korintusi levél 13. fejezet 5. versében eképpen Pál, hogy önmagatokat tegyétek próbára, testvérek, hogy hitben jártok-e? Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Nem ismeritek fel magatokon, hogy valóban Isten gyermekei vagytok? Mert Isten gyermekeit ezen 5 pont jellemeznie kell. Ezért fontos, hogy az 1 János levelét így olvassuk, önmagunkat próbára téve. Ne tévesszük meg magunkat. Nagyon sokan ülnek ma úgy gyülekezetekben, és hallgatnak úgy prédikációkat, hogy közben az ítélet felé tartanak, elveszettek. Ne legyen senki közöttünk ma reggel olyan, aki megtéveszti önmagát. Tegyétek magatokat próbára. Az Új Szövetségnek ebből a 2 könyvéből, János evangélium és János első leveléből egyértelműen kiderül az is, hogy mit jelent Jézus számára az, hogy Istent atyának nevezi. És hogy mit jelent ugyanez számunkra, keresztények számára, akik úgy gondolunk Istenre, mint atyánkra. De János evangéliumát figyelmesen olvasva arról is sokat megtudhatunk, hogy az atya hogyan viszonyul Jézushoz, a fiúhoz. A lényeget 4 pontban foglalnám most össze. Az első a szeretet. János evangéliuma 5:20, így kezdődik, az atya szereti a fiút. Aztán a 15. fejezet 9:10, engem szeretett az atya, én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Az atya szereti a fiút. Szereti, mert szent, tökéletes, tiszta, bűntelen, mert ő Isten maga, aki a legdicsőségesebb dicsőség forrása. És Jézus egy az egyben Isten képe, Isten az Istenben. Ezért szereti őt az atya. Aztán a második, a közösség. 17. fejezet megint csak Jézus főpapi imádsága, 20. verstől. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyáján egyek legyenek, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. A legmélyebb közösség, a legszorosabb egység a világon az atya, a fiú és a Szentlélek közössége. És a mély szereteten túl a legmélyebb tisztelet, a legdicsőségesebb csodálat, a legkitörőbb öröm, a legteljesebb békesség és a legszorosabb közösség jellemzi az ő kapcsolatukat. De a szereteten és a mély közösségen és egységen túl az atya tekintéllyel parancsol és rendelkezik. Tekintéllyel. A fiú pedig eltökélt szándékkal igyekszik engedelmeskedni az atya akaratának. És ez Jézus nem kényszerből teszi, nem erőlködve teszi, hiszen ebben van a legnagyobb öröme. Teljesíthesse az atya akaratát, mert a szíve össze van forva az atyájával. Az atya akarata az ő akarata is. Bizonyára nektek is feltűnt már, olvastátok János evangéliumát, mennyire meghatározó volt Jézus életében az atya akarata. Mindig az atya akaratára hivatkozott Jézus. Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 6:38. Elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. 17:4. A fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. 5:19. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. 4:34. És azért nem lehetett ez másképp, mert megint csak annyira tökéletes egységben voltak, annyira mély szeretett közösségben voltak, hogy a fiú nem tehetett másképp, mert az akarata egy volt az atyáival. És végül az atya a viszonya a fiúhoz a szereteten, a közösségen, a tekintélyen túl a dicsőség. Az atya mindvégig azon volt, hogy felmagasztalja a fiút. És mellesleg a fiú is azon volt, hogy megdicsőítse az atyát. Atyám, dicsőítsd meg a te fiadat, olvassuk a 17:1-ben. Az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tiszteli. Olvassuk az 5. fejezet 22-23-ban. Tehát látjuk, hogy az atya feladata, célja mindvégig az volt, hogy Jézus megdicsőjön, hogy még inkább megdicsőjön, hogy felmagasztaltassék, hogy még nagyobb méltóságot, tisztességet és dicsőséget szerezzen neki. És hátborzongató belegondolni abba, hogy az, ahogyan az atya viszonyul Jézushoz, Isten fogadott gyermekeire ránk is kiterjed Jézus Krisztuson keresztül, ő benne és ő általa. Mert ahogy az atya az egyszülött fiát szerette, és szereti, úgy szeret bennünket is az atya. Amikor Jézus bemerítkezésénél mennyei hang így szólt, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, azzal, hogy mi Krisztusban vagyunk, ugyanezt mondja ki minden nap rád is, és rám is az atya. És ugyanazzal a mély, ragaszkodó szeretettel szeret bennünket. Az életünk minden percében. Aztán ahogyan az atyának közössége volt Jézussal, mi velünk is közössége van. 1 János 1:3 így szól, a mi közösségünk pedig közösség az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Benne vagyunk a Szent Háromság közösségében, tökéletes egységében és örömében. Aztán ahogyan az atya parancsolt és rendelkezett a fiú élete felett, ugyanúgy a mi életünk felett is rendelkezik, és mi pedig szeretettel elfogadjuk az ő tekintélyét. És amikor még nem is értjük az ő parancsait, vagy rendelkezéseit, vagy amit ő cselekszik az életünkben, akkor is alárendeljük neki, mert bízunk az ő szerető atyaságában, ahogyan egy gyermek is bízik az apukájában. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. 1 János 1:3. És végül, ahogyan az atya felmagasztalja Jézust, úgy követőit is, bennünket is felmagasztal. János 12:26-ban azt olvassuk, ha valaki nekem szolgál, mondja Jézus, azt megbecsüli az atya. Azt megbecsüli az atya. Aztán a János 17:24-ben újra Jézus főpapi imádságából idézek. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet. Ott legyünk, ahol ő van, látva az ő dicsőségét. És testvérek, ez még mindig csak töredéke annak, amit a Biblia arról az atya-fiúi kapcsolatról bemutat, amely Jézus atyát és Jézus követőit egymáshoz kapcsolja. Nem véletlen, hogy a legfontosabb történelmi hitvallásaink is óriási hangsúlyt fektettek a fiúságunkra. A Westminsteri hitvallás például lézerpontos, remekül összefoglalt képet festelénk. Így ír erről. A megigazultaknak Isten kegyelmes módon biztosítja, hogy egyetlen fia Jézus Krisztus érdeméért a fiúvá fogadtatás ajándékának részesei legyenek. Ezáltal Isten gyermekei közé számláltatnak élvezve e kapcsolat előjogait és kiváltságait. Az ő nevéről neveztetnek, az örökbefogadás lelkét kapják, a kegyelmi trónus elé járulhatnak bátorsággal, és mindenkor kiálthatják Abbá, Atya. Mint Atya, Isten könyörű rajtuk, védelmezi, táplálja és fedi őket, azonban soha ki nem vettetnek, mert elpecsételtettek a megváltás napjára, és örökölni fogják az ígéreteket az örökkévaló üdvösség örököseiként. Fel tudjátok ezt fogni? Fel tudjuk ezt fogni, hogy mit jelent mindaz, amit Krisztusban kaptunk a fiúságunkkal, az örökbefogadásunkkal, mint Isten gyermekei? És ez, mindaz, amit itt próbáltam most csak néhány gondolatban összefoglalni, ez csak a felszín kapargatása mindazoknak az ígéreteknek és ajándékoknak és áldásoknak, amik a miénk, mint Isten gyermekei. És ahogyan az elején már utaltam rá, azért olyan fontos, hogy tisztában legyünk az örökbefogadásunk ajándékának jelentőségével, mert a fiúvá fogadásunk az evangélium áldásai közül a legnagyobb kiváltság. És kimerem mondani, hogy még a bűnbocsánatnál és a megigazulásnál is, ezen ajándékoknál is nagyobb ajándék és áldás az örökbefogadásunk. Kétségtelen az, hogy a bűnbocsánat és a megigazulás az elsődleges és a legalapvetőbb evangéliumi áldás. Nyilvánvalóan azért, mert a legalapvetőbb lelki szükségletünket elégítik ki. Ugye a bűnbocsánat, ugye a szabadság, a megszabadulás, a bűn és az ítélet alól. A megigazulás pedig Krisztus tökéletes, igazságos életének nekünk tulajdonítása, hogy állhassunk Isten előtt, mint szent, igazságos, engedelmes emberek. Egyértelmű és világos, hogy bűnbocsánat nélkül a bűn terhe még mindig rajtunk lenne, és az ítélet elkerülhetetlen lenne számunkra, megigazulás nélkül pedig még mindig nem állhatnánk Isten elé, mert hiányozna a szentség az életünkből. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nem tudnánk ennek a parancsnak megfelelni. Megigazulás ajándékával leszünk Isten előtt szentek. És a bűnbocsánatra és a megigazulásra igenis nagy szükségünk van. Én nem ezt kérdőjelezem meg. Mert nagyobb szükségünk van-e kettőre, mint bármi másra. És az evangélium pontosan ezt kínálja nekünk, mint mielőtt bármi mást kínálna. És bár a bűnbocsánat és a megigazolás a legelső és a legalapvetőbb áldásai az evangéliumnak, mégsem ezek a legnagyobb ajándékok. Mert Istennek a gyermekévé lenni nagyobb áldás, mert az Istennel való kapcsolat legmélyebb szintjébe csak is így léphetünk be. Az örökbefogadás ajándékán keresztül. Tagadhatatlan, hogy a bűnbocsánat, a felmentés, a kibékülés Istennel, amelynek árát Jézus megfizette a kereszten, csodálatos ajándék, ám a megigazulás önmagában még nem jelent bensőséges, mély, megbocsátó, szeretett kapcsolatot a világ bírájával. Az örökbefogadásunk az Isten családjába való fogadásunkról szól. És e kapcsolat lényegét az Atya és a Fiú kapcsolata hozza közel hozzánk, ahogy már láthattuk. Nagy dolog felmentést kapni a bírától, az isteni bírótól, de még nagyobb az isteni Atya szeretett gyermekévé válni. James Buchanan, skót teológus, ez nem az USA 15. elnöke, nem skót teológus, ő a következőképp foglalta össze ezt az igazságot. Hogy milyen csodálatos az újjászületés általi átmenet a halálból az életbe, azt mindig nem érezhetjük át a maga teljességben, míg fel nem fogjuk, hogy nem egyszerűen a kárhoztatásból, az elfogadásból való átmenetről van szó. Most ezt az idézetet J.I. Packer Megismerni Istent című könyvéből szeretném nektek felolvasni, ahol gazdagon ír arról, hogy mit is jelent Isten gyermekének lenni. A Szentírás szerint a büntetés elengedése, a bűnös elfogadása és a fiúvá fogadás három különböző, és sorrendben mind magasabb kitüntetés. Míg az első kettő lényegében a bűnösök megigazításához tartozik, hiszen egy azon viszonyból, az alattvaló és az uralkodó kapcsolatából ered. A harmadik kiváltság gyökeresen más, mert szorosabb, gyöngédebb, bensőségesebb kapcsolatból, az atya és fiú kapcsolatából fakad. A szolga állapota egészen más, mint a baráté, és még inkább különbözik a szolga helyzete a fiúitól. Krisztus és az ő népek között hasonlíthatatlanul mélyebb, bensőségesebb a kapcsolat, mint az Úr és a szolga között. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondanak. János 15.15. Ám ennél is mélyebb és meghittebb kapcsolat jön létre a fiúvá fogadás által. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Galata 4.7. A fiúság ajándéka föltételezi a büntetés elengedését és a bűnös elfogadását, ám mindkét ajándéknak fölötte áll, mert akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János 1.12. Nagyobb kiváltság ez a megigazulásnál, mert szorosabb, bensőségesebb kapcsolatból fakad. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket. Tehát itt arról van szó, hogy nem csak, hogy Isten megbocsátott bennünk, megbocsátotta bűneinket, nem csak arról van szó, hogy Isten szentekké tett bennünket a megigazulás által, hanem arról is, hogy a kiszolgáltatottság, a szolgaság és a nincsenség állapotából egyszerre csak Isten családjának biztonságába, bizonyosságába és örömébe csöppentünk. Ezt írja le a Galata 4 elején is, nagyon jól összefoglalva Pál. Galata 4.1-től. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet, Ura, mindennek. Hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá, atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Galata 4.1-től 7-ig. És ezért annyira nagyon fontos és lényeges a fiúvá fogadtatásunk tana, mert ahogyan az egész új szövetséget átszövi ez a tanítás, ugyanúgy az egész keresztény életet is át kell, hogy szője, és meg kell, hogy határozza. Minden vonatkozásban, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a fiúság a mérce. Aki figyelmesen olvassa az evangéliumokat, annak feltűnik, hogy Jézus tanításainak és a középpontjában mindvégig ott van a fiúság gondolata. Amiképpen Jézus önmagát mindig is, mint az atya egyszülött fiaként azonosította. Úgy követőit is a mennyei atya gyermekeiként egyazon isteni család tagjainak tekintette. Már a szolgálata kezdetén Jézus kijelentette a Márk 3.35-ben, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. És aztán feltámadása után is testvéreinek nevezte a tanítványokat. Jézus ezt mondta Máriának, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. János 20.17. A zsidókhoz írt levél szerzője is erre erősít rá, amikor így ír, második fejezet 11. versétől, mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedett testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Ha felvételt nyertünk Isten családjába, ha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor a teremtő atyánk, a megváltó pedig testvérünk. Jézus életét a földön mindvégig az ő egyszülött Isten fiúságának a gondolata határozta meg, és azt akarja, hogy hasonlóképpen a mi életünket is fogadott fiúságunk gondolata határozza meg. Vajon tudom-e, Tudod-e, hogy mit jelent kereszténynek lenni? Tudod-e, hogy ki vagy te valójában? Tudod-e, hogy mi vár te rád? Isten gyermeke vagy. Ha Krisztusban vagy, Isten gyermeke vagy. Isten a te atyád, a mennyország a te otthonod, és minden nap közelebb kerülsz hozzá. Megváltód a testvéred, és ugyanígy minden keresztény is a te testvéred. Erre gondolj reggel, amikor felébredsz, este mielőtt elalszol, a buszra várva, és egyébként is minden adandó pillanatban. És kérd Istentől, hogy hadd élhess olyan emberként, aki tudja, hogy mindez az utolsó betűig tökéletesen igaz. A keresztény számára ebben rejlik nem is egyszerűen csak a boldog élet titka, hanem egyáltalán a keresztény élet titka, az Istenre néző élet titka. Adja Isten, hogy ezt a titkot igazán és teljesen a magunkénak mondhassuk. És végül pedig néhány kérdést szeretnék intézni hozzátok, és szeretném, hogyha ezt mindenki magának föltenné időről időre, de legalább a táborig jó lenne, hogyha végiggondolnátok és megválaszolnátok ezeket a kérdéseket. Ezeket most gyorsabban fogom felolvasni, de majd elküldöm e-mailben, hogy hozzáférjetek. Az első kérdés. Értem-e, hogy mit jelent az, hogy Isten gyermeke vagyok? Vajon naponta eszembe jut-e, hogy milyen kiváltság az, hogy Isten gyermeke vagyok? Aztán törekszem-e erről bizonyságot tenni? Elmélkedem-e minden nap azon, hogy mennyire szeret engem az én mennyei atyám? Aztán valóban mennyei atyámnak tekintem-e Istent? Vagy számomra ez csupán közhely? Szeretem-e? Tisztelem-e? Engedelmeskedem-e neki, mint szerető gyermek? Igyekszem-e mindenben az ő kedvében járni, amint azt egy szülő is elvárná gyermekétől? Aztán vajon Jézus Krisztusra, Uramra és megváltómra gondolok-e úgy is, mint testvéremre, aki nem csupán isteni hatalommal rendelkezik fölöttem, hanem isteni emberi együttérzéssel hajol le hozzám? Belegondolok-e naponta, milyen közel van hozzám, mennyire megért mindenben, és mint rokonom és megváltóm, milyen odaadó gondoskodást tanúsít irántam? Aztán megtanultam-e gyűlölni mindazt, amit az én atyám gyűlöl? És kerülöm-e az ilyen dolgokat, amiket ő gyűlöl, hogy őt nehogy megszomorítsam? És aztán várom-e minden nap azt a nagy családi találkozást, amikor Isten gyermekeiként valamennyien összegyűlünk majd atyánk az Isten trónja előtt, és testvérünk a bárány trónja előtt? Ismerem-e ennek a reménységnek borzongató érzését? Aztán szeretem-e úgy keresztény testvéreimet, akikkel nap mint nap együtt élek, hogy a mennyben ne kelljen majd szégyenkezve emlékeznem földi napjaimra? Aztán büszke vagyok-e atyámra és családjára, amelynek az ő kegyelméből tagja lehetek? És végül felismerhető-e rajtam, hogy ehhez a családhoz tartozom? Ha nem, miért nem? Ahogy néztük ezekben az igékben, és ahogy a prédikációban is hallottátok az igehirdetésben, a keresztény élet legfőbb jellemzője az atya-fiúi kapcsolat közössége kell, hogy legyen. Ennek a megélése kell, hogy legyen. És ha ez nem jellemzi az életemet, ha nem így gondolok Istenre, mint atyámra, akkor valamit nagyon félreértettem az evangéliumból. Vagy nem értettem meg az evangéliumot teljességében. Azért fontos, hogy ezeken a kérdéseken gondolkozunk nap, mint nap, mert nem élhetjük úgy a keresztény életünket, mint árvák. Nem élhetjük úgy a keresztény életünket, mint akiknek nincs apja. Akik még mindig félelemben és rettegésben élnek. Akik nem tudják azt, hogy van egy gondoskodó mennyei apukájuk. És akik nem érik, érzik és élik át nap, mint nap ennek a mennyei atyának a szerető közelségét és ölelését. Nagyon-nagyon sok keresztény úgy él ma a világban, mint árva, mint apátlan, árva gyermek, Istentől távol, bizalmatlanul Isten felé, megkérdőjelezve az ő szeretetét. De az evangélium pont erre szabadít bennünket fel, és ezt tárja elénk, testvérek. Ha Krisztusban vagytok, gyermekek vagytok. Ha Krisztusban vagytok, Isten a ti atyátok. Ha Krisztusban vagytok, a Szent Háromság közösségében vagytok elrejtve. Ezért járulhatunk oda bátorsággal, félelem nélkül az Atya elé minden áldott nap, mert ő sohasem tekint úgy ránk, még ha el is távolodtunk volna tőle, vagy bűnt is követtünk volna el, amit követünk el nap, mint nap. Mint sokszor én az én gyermekeim, ezért azt mondom, hogy nehogy a színem, hogy a jelenlétembe gyere most legalább egy jó 20 percig, amikor haragszom. Nem. Ő ilyet nem mond. Miért? Mert Krisztusban vagyunk. És ő minden nap szeretettel, és ugyanazt mondva, és ugyanazzal a szívvel áll előttünk, karjait kitártva felénk, gyertek hozzám, szeretlek benneteket, gyönyörködöm bennetek, gyertek hozzám. Amen. Imádkozzunk röviden. Mennyei atyánk, amikor így imádkozunk, hogy mennyei atyánk, és majdnem mindig így kezdjük az imádságainkat. Bevalljuk neked őszintén, hogy nagyon sokszor nem éljük át a szívünkben, nem éljük meg a szívünkben, hogy mit jelent az, hogy te vagy a mi mennyei atyánk, és mi a te gyermekeid. De szeretnénk ezt megtanulni, szeretnénk ebben elmélyedni, megérteni az evangéliumból még inkább, még teljesebben ezt a hatalmas ajándékot, az örökbefogadás ajándékát. Hiszen te hatalmas, kegyelmes tanúsítottál volna akkor is, hogyha csak a bűnbocsánatot adott meg nekünk. Ha leveszed rólunk a bűn súlyát, ha eltörlöd a bűneinket, és ha megkegyelmezel nekünk, és nem árasztod ki ránk a te dühödet, a te haragodat az ítéledben. De tudjuk azt, hogyha megbocsátottál volna nekünk, bár nem kaptuk volna meg az ítéletet, mégis ott maradtunk volna csupaszon, mesztelenül, még mindig egy légüres térben. Mert ugyanúgy nem közeledhetnénk te hozzád, hiszen te megköveteled azoktól, akik hozzád közelednek, hogy szentek legyenek. Köszönjük ezért a megigazulás ajándékát, hogy Jézusban te igaznak, igazságosnak tulajdonítasz, jelentettél ki bennünket. Hogy mindazok, akik Krisztusban vagyunk, megkaptuk Krisztusnak a tökéletes életét, az ő engedelmes életét, az ő szentségét, és ezért mondhatod ki ránk azt minden nap, hogy a szeretett gyermekeid vagyunk, akikben te gyönyörködsz, mert tiszták, mert szentek vagyunk. De köszönjük neked ezeken túl, hogy te itt nem álltál meg az ajándékozásban, hanem még az örökbefogadás ajándékát is nekünk adtad. És nem csak mint tiszta, szent szolgáként állítottál bennünket a mennyek országába is, a te jelenlétedbe, hanem bevontál bennünket a királyi családba. És így lehetünk ott te előtted, mint szolgák elsősorban, hanem mint királyi gyermekek, Krisztusnak testvérei. Ugyanabban a dicsőségben részesülünk majd. Köszönjük neked, Jézus, hogy te megcselekedted a megváltásunkkor ezt a hatalmas szabadítást, és elhoztad ezt a hatalmas kiváltságot számunkra, hogy valóban egyekké válhatunk te veled, és élvezhetjük a Szent Háromság közösségének minden dicsőségét és áldását. Azért könyörgünk, atyánk, és azért könyörgöm én is, hogy ezt a gyülekezetet te árazd el az evangéliummal, úgy, hogy minden egyes tagja ennek a gyülekezetnek bizonyos lehessen abban, hogy ő Isten gyermeke, és élhessen az Isten gyermekének járó összes áldással, örömmel és szabadsággal. Aki ránk néz, aki látja ezt a gyülekezetet, ezt téged lásson. Úgy, ahogy Jézusban is egyértelmű volt, aki őt látta, az atyát láthatta benne. Amen.